ön az első püspök, aki az egyházkerület életéből ellátogatott a Szeged Petőfi telepi gyülekezetbe. Volt ebben valami tudatosság, vagy egyszerűen hívták, elfogadta a meghívást?
Hogyha úgy hívnak, hogy szabad időpontom van, akkor örömmel megyek bárhová, gyülekezet mérettől és gondoktól vagy örömöktől függetlenül.
Fekete Károly tiszántúli református püspök.
Nem rajtam múlt, hogy nem jöttem előbb, az ember oda megy, ahova meghívják, de most örömmel jöttem, hogy ezen a sok mindent összefoglaló eseményen, ami fizikai építkezés és lelki építkezés, és 75 éve van itt otthona a gyülekezetnek, ez alatt a házszám alatt, ez egy olyan esemény, amit nem lehet visszautasítani. Illetve az, hogy Szegeden van három olyan a városban jobban ismert gyülekezet, akár a Kálvin tér, Honvéd tér vagy Újszeged, amiben beleütköznek a messzebbről jöttek is, mert olyan helyszínen helyezkednek el. A Petőfi telep talán kijebb esik. Én örülök, hogy egyházkormányzóként nekem nem kellett elkerülni ezt a területet, mert gondolom, hogy az elődeim azokra a fontos alkalmakra, fontos gyűlésekre, fontos helyszínekre mentek, amik a Szeged belvárosában vannak. Ugyanakkor büszkén mondom, hogy én most így mind a négy szegedi gyülekezetben jártam már, sőt mondhatom, hogy az ötödikben is, mert van egy ilyen, hogy egyetemi gyülekezet, amelyiket az egyházkerület tart fönn, és az egyetemi lelkészségben is voltam már, úgyhogy számomra most már ez a látogatás sorozat, ez így kerek.
És ugye ez az alkalom egyben a szegedi reformátusok alkalma is volt, és nem tudom nem föltenni, tényleg nem pimaszkodni akarok a következő kérdéssel, de milyen ismeri a szegedi reformátusok életét, azért ezeket a gondolatokat helyezte az itt jelenlévő gyülekezet szívére, mert én itt élek közöttük, és hát nagyon megszólítva éreztem magam és a közösségeinket azokban a témákban, amiket mondott, például, hogy ne legyünk önzők, hanem önzetlenek legyünk, hogy csak egyet mondjak a sok közül.
Azt gondolom, hogy ahol több református közösség él együtt, sőt több református intézmény a gyülekezetek gondozásában, ott újra és újra el kell mondanunk azt, hogy nem csak mi vagyunk a halpiacon, hanem vannak mellettünk mások is. És az összefogásban sokkal többre megyünk, mint hogyha mindenki küzd a maga városrészében a maga tehetségei szerint. Az is nagyon fontos, hogy ki helytálljon magáért. De az még fontosabb, hogy mi úgy tudjunk tekinteni egymásra, hogy a másik közösségben számunkra is erőforrás van, biztatás van. Olyan megmozdulások, olyan példák, amelyekből mi is erőt meríthetünk, és ez nem elvesz tőlünk lehetőséget, főleg egy ilyen nagyvárosban nem, mint Szeged, ahol millió egyházi feladat van, nem csak felekezetileg, hanem más felekezetek számára is, és még mindig nem tudunk neki eleget tenni, akkor nem lehetünk olyan kisszerűek, olyan szűkkeblőek, hogy csak magunkat lássuk, és ez a csőlátás, ez előfordul, hogy ahol több gyülekezet van, ott nagyobb arányban találkozok ezzel. Úgyhogy ilyen szempontból, ha eltalálta az üzenet valakinek a szívét, annak nagyon örülök, mert ezek be tudnak rozsdásodni, ezek a csatornák, eltömődnek, és abból csak zavar támad, mint ahogy egy egyszerű csőeldugulásból is lehet egy lakást tönkretenni. Azt gondolom, hogy egymást is így tudjuk tönkretenni, hogyha valami olyan zárvány keletkezik, amit aztán nagyon nehéz áttörni, nagyon nehéz összeépíteni, nagyon nehéz egyé formálni. A gyülekezeti öntudatunk föntartása mellett ez a református keresztény öntudat, ez nagyon fontos, és ahogy én is figyelem a híreket, hogy mi történik a Dunántúlon, mi történik a Tiszán innenen, vagy Dunamelléken, vagy akár a határon túl, vagy a világkereszténységben, az nekem mindig erőforrás, hogyha arról hallok, hogy valahol erős, jól menő, komoly keresztény lét van, az engem arra biztat, hogy ezeket húsvér emberek végzik valahol a világ másik táján, hogyha nekik lehet, talán kevesebb tehetséggel, más bőrszínnel, kisebb területen, akkor itt van nekünk a saját lehetőségünk, és akkor keressük meg, hogy mi a mi feladatunk most, itt és most.
Arról is beszélt a szószékről, hogy lehetne integratív egy-egy gyülekezet, de hogyan? Mert ezt talán nem annyira bontotta ki a szószéken, adjon segítséget a szegedi és más városok gyülekezeteinek, akár ahol csak egy van, akár ahol több.
Nagyon sok nagy és apró dolog befolyásolja azt, hogy hogyan találkozik velünk egy a templomainkba betérő ember, aki eddig ott nem járt, vagy elkerülte, most betéved, és mivel találkozik. És ez engem mindig is izgatott, meg más helyszínen is izgat, hogy a betérőkre nagyon vágyunk, hogy keressenek bennünket, de vajon meg tudjuk-e tartani. És ott kezdődik a művészet, hogyha egy ilyen betévedésből, vagy egyszeri látogatásból nem eldobás lesz, mint ahogy az a konzumkultúrában van, hogy egyszer használom, aztán eldobom, hanem hogy ott valamit megérez, ami visszacsalogatja, visszahívja. És ez abból a szeretetteljes közösségből áradhat, amelyik személyválogatás nélkül örül annak, hogy az Isten igéjét, a közösséget, a Krisztus evangéliumát, a Krisztus tanítványait valaki keresi. Lehet, hogy kíváncsiságból, lehet, hogy csak egyszer érdeklődésből, lehet, hogy művészet szeretetből, mert szereti az egyházi művészetet, és kíváncsi a templom belsejére, de aki átlépi a templom küszöbét, azokkal nekünk dolgunk van. A szóbaállás terén, köszönés terén, a helyjel kínálás terén, az ismeretlen szövegek elétartásával, például az énekeskönyvünk megosztásával, egyáltalán azzal a barátságossággal, ami azt feltételezi, hogy ebből az egyszer betérőből lehet állandó vendége az Isten házának.
Juhász Andrással, a Csongrád Református Egyházmegye esperesével és egyben a Szeged Kálvintéri Református Gyülekezet egyik lelkészével beszélgetünk. Most ezt azért hangsúlyozom külön, mert ez az alkalom nem csak a Petőfi telepi gyülekezet hálaadó alkalma volt, hanem a szegedi reformátusok egységnapjának alkalma is. Kezdjük a Petőfi teleppel. Miért kell ön szerint egy városba több gyülekezet?
Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy 4 gyülekezetünk van. Ugyanis, ahogy én feltérképeztem lelkiekben a 4 gyülekezetet, 4 teljesen különböző lelkiséget sorakoztat föl ez a 4 gyülekezet, és a 4 gyülekezetben, aki reformátusként nem találja meg magát, az nem akarja megtalálni magát. Tehát vagy itt, vagy ott, vagy amott, vagy a 4. helyen, de az ő lelki alkatának megfelelő igehirdetéseket hallhat, az ő lelki alkatának megfelelő lelkipásztorokkal találkozhat, az ő igényeinek megfelelő közösségi programokon vehet részt, és én azt gondolom, hogy ez a 4 gyülekezetnek a sokszínűsége, ez vonzó lehet azoknak a számára, akik mondjuk keresőként elindulnak, mert találhatnak olyan közösséget, ami az ő igényeiknek megfelel.
De akkor talán nem a legfontosabb szervező elv egy Szeged méretű városban, vagy konkrétan Szegeden a lokalitás, hanem inkább a lelkiség. Úgy gondolja, hogy a gyülekezeti tagoknak mondjuk a többsége keres úgy gyülekezetet, hogy ki a szimpatikus, melyik program, hány órakor kezdődik az istentisztelet, még ebben is van különbség. Lehet, hogy valakinek a reggel 8 a szimpatikus Kálvin téren, valakinek a 9 Új Szegeden, valakinek a 10 Honvéd téren, vagy azért a lokalitás is meghatározó, amit én még gyerekkoromban tanultam, hogy kedves gyermekem, úgy választ gyülekezetet, hogy ami a legközelebb van, oda menjen be.
Idősebbek között még ez megvan. Tehát, hogy itt kereszteltek, itt laktam, most is itt lakok ennek az egyházközségnek a területén, de például, hogyha betelepszenek, és elég sokan határon túli magyar testvérek jönnek, vagy jönnek vidékről Szegedre lakók, ők hát már nem tartják annyira tiszteletben ezeket a parókiális elveket, hanem körbejárják az egyházközségeket, és ahol a számukra több ilyen gyülekezetagunk van, aki végigjárt, és azt mondta, hogy ő itt találta meg magát. Mások végigjártak, és azt mondták, hogy a Honvéd tér az ő számukra megfelelő. És igen, ez az időpont is egy érdekes dolog, mert nálunk ugye reggel 8-kor meg 10-kor van istentisztelet, és a 8-as egyre népszerűbb azok körében, mondjuk nyáron, akik nem tudnak eljönni, és más egyházközségekből is bejönnek reggel 8 órára hozzánk istentiszteletre, és úgy tudom, hogy a Honvéd téri 6-os is látogatott ilyen téren, más egyházközségekből is. Egyébként régen Szegeden úgy határozták meg az egyházközségeknek a hétközi alkalmait, hogy nem volt átfedés köztük, hanem minden nap volt valamelyik egyházközségben hétközi alkalom, és egymás alkalmait látogatták, azt mesélték nekem még az idősebb gyülekezeti tagok. Tehát itt mindig volt egyfajta ilyen mozgásvándorlás, szerintem azért, mert egytőről fakadt az egész egyház test tulajdonképpen.
És mennyire van meg ma ez az egység, ha már a Szegedi Református Egységről beszélünk? Nehéz ezt a kérdést föltennem, mert én is itt élek, én is Szegedi Református vagyok. Látom a törésvonalakat, de kíváncsi vagyok, hogy ő lát ebben változást.
Én azt gondolom, hogy pozitív irányba mozdultunk el egyértelműen. Tehát voltak súrlódások, mint minden gyülekezet és másik gyülekezet közt. Hogyha egy településen van, akkor általában vannak minimális súrlódások. Voltak, és azon döbbentem meg egyébként, hogy mindig idealizáljuk így az apostoli kort, és hát ugye nemrég olvashattuk a bibliósok kalauz vezetését követve azt az igét, amikor ugye Péter megkezdi a pogányok misszióját, és mi a reakció? Neki esnek a testvérek, hogy ezt hogy gondoltad? Tehát ott is megvoltak már súrlódások. Emberek között az nem mindegy, hogy hogy kezeljük a surlódásokat. És azt gondolom, hogy ebbe fejlődtünk nagyon sokat. Tehát egyre többet ülünk le egymással beszélgetni, egyre több olyan alkalmunk van, ahol hát megyei szinten is próbáljuk ezt az egységet munkálni, hogy bár különböző kegyességi irányzatokhoz tartozunk, bár különböző esetlegesen a hitgyakorlatunk, de reformátusok vagyunk, református közösségek vagyunk, és én azt gondolom, hogy van előrelépés mindenképpen pozitív irányba.
Azt nem tudom, hogy a közösségek életében egy díjhoz-e változás, de mindenképpen ide kapcsolódik a szegedi reformátusokhoz is, bár ez egy megyei díj, a Szegedi Kis István díj, amit 2017 óta adnak át, és most azért hozom szóba, mert a most ünneplő Petőfi telepi gyülekezet két tagja, főgondnoka és az egyik presbitere kaphatták meg. Miért tartották fontosnak a díj alapítását, hangsúlyozottan a nem lelkészi gyülekezeti tagokra gondolva, ne vegye, hogy mondjam, pimaszkodásnak ezt a megjegyzésemet, de sokszor érzem azt a református egyházban, hogy először minden a lelkészekről szól, és csak utána a presbiterekről, a gyülekezeti tagokról, de ez a díj ezzel abszolút szembe megy. Miért volt ez fontos a díj alapításakor?
Pont ezért, amit szerkesztő elmondott nekem az előbb, mert nagyon sokszor és nagyon sok minden a lelkipásztorokról szól. Ugye elindultunk a szocialista időszakból, ahol tényleg az volt, hogy egy lelkipásztor, minket még teológián tanítottak például harmónimozni. Hát nem mondom, hogy Isten nagyobb dicsőségére, mert én többet rúgdaltam az a nyomorult hangszert, mint amennyit gyakoroltam rajta dühömbe, és alig bírtunk kettesekkel átmenni ezen a nagyon fontos tantárgyon lelkészek szempontjából, de tényleg a harangozástól elkezdve mindent a lelkipásztor végzett, és így ebből a helyzetből kiindulva kell egy picit helyre tenni a dolgokat, hogy nem egy személy az, aki az egyházat vezeti, koordinálja. A presbiteroknak vissza kell adni a megbecsültségét, az eredeti funkcióját az egyházkormányzásban, és ennek én megyei szinten nagyon fontos lehetőségének látom azt, hogy annak idején 2017-ben a tanács úgy határozott, hogy a, nem mondom ezt, hogy világiak, mert nem jó szó, nem lelkésziek számára hozzunk létre egy díjat, ami díjban az ő munkájukat, szolgálatukat köszönjük meg. Hiszen mi lelkészek, bocsánat a kifejezésé, profi, fizetett alkalmazottai vagyunk az egyháznak, míg a világiak, a testvér, akik beállnak, ők önkéntesek. Ők a saját szabad idejükből. Ugye szokták mondani, hogy papot és kutyát ugyanazért tartanak a szájáért, hogy ugasson. Egy presbiternek nem kötelessége. Ő elvállal egy szolgálatot és elvégzi Isten nevének dicsőségére. És hogyha olyan jellegű szolgálatot végezel, ami példaértékű, helytáll kicsin vagy nagyon, akkor én azt gondolom, hogy az elismerés megilleti őt, természetesen azt előtérbe helyezve, hogy mindezért az ő szolgálatáért is Isteni a dicsőség.
Barátné dr. Hajdú Ágnessel folytatjuk a beszélgetést, aki ezen a jubileumi hálaadó alkalmon kapta meg a Csongrádi Református Egyház megyétől a Szegedi Kis István díjat. Mit szólt ez, amikor megtudta? Gondolom nem ezen az alkalmon tudta meg, hanem szóltak önnek erről előre. Az első pillanatot, ha felidézni, milyen gondolatok kavarogtak önben?
Hát azt, hogy az Úré a dicsőségén méltatlan vagyok rá nyilvánvalóan. Szerintem ilyen alkalmakkor mindig ez jut az eszébe az embernek, hiszen szolgálni az teljesen természetes, hogy szolgáljuk a gyülekezetünket, és igyekszünk erőnkből mindent megtenni, amit csak tudunk, és ami szükséges.
Önnek természetes, de nem mindenkinek az. Önnek miért természetes?
Hát én egy törzsgyökeres református családból származom, de én nagyapám világi főgondnok volt, nagyapám Hódmezővásárhelyen az új templom gondnoka volt. Az anya tejjel már ezt szívtam magamba. A nagyapám mindig, mikor elment valami templomi ügyet intézni, akkor mindig azt mondta, hogy megy az úr szőlőjébe kapálni. Az, hogy én egy kicsibe is folytathatom azt, amit ők csináltak, az nekem akkora áldás, hogy az úr ezt lehetővé teszi, hogy el se tudom mondani. Tehát tényleg természetes nekem.
Ön mit szokott kapálni a Petőfi telepi szőlős kertben?
Több mint 25 éve vagyok presbiter itt. Még Pap Laci bácsi volt az, aki felkérte erre a tisztségre. És ezeken a képeken, hát nyilván a lelki szolgálatok mellett a sövényt, ami itt van a templom, ami elválasztja a templomot a templomkertről, az például azt még ilyen 10 centis nagyságokban én ültettem, de onnantól kezdve, hogy hát itt valami elképesztő állapotok voltak, és mikor a padlást takarítottuk. Természetesen a gyülekezetépítésbe is igyekszem, ami rajta múlik, részt venni. Egy kicsit volt, hogy valami a közösségépítés kapcsán valami előadást is tartottam, és amire szükség van, nyilvánvalóan abban igyekszem helytállni.
És mit jelent önnek a most 75 éves Szeged Petőfi telepi református gyülekezet, aminek 25 éve ezek szerint presbitere? Mit jelent önnek ez a közösség?
Én Hódmezővásárhelyi vagyok. Most volt az aranylakodalmunk a férjemmel. 3 éves házasok voltunk, mikor átkerültünk Szegedre. És akkor olyan hontalannak éreztem magam. Szóval hirtelen elvesztettem a gyülekezetemet, elvesztettem azt a közösséget, ahol felnőttem, ahol ismertem. És hát azt jelenti, hogy otthonra találtam. Mindjárt ide költöztünk Baktóba, ebbe a városrészbe, és amikor, ugye csak havonta egyszer volt, tehát Pap László nagytiszteletű úrral együtt ugye a honvédtéri gyülekezetet látogattuk hetente, és aztán havonta egyszer ide ebben a templomba, és aztán nagyszerű volt oda is tartozni, de valahogy ez a kis gyülekezet sokkal inkább az én lelki hajlékom és az én testvéreim lelki közössége, mert itt valóban sokkal jobban érződik az, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva, milyen sokat kapunk az ige által, egymás által, úgyhogy én hazataláltam. Ezt jelenti nekem ez a gyülekezet.
És egy utolsó kérdés, ezt tudom, hogy nagyon nehéz, de ha az elmúlt évtizedekből egyetlen történetet idézne föl, ami a legemlékezetesebb önnek. Lehet ez örömteli, szomorú, meghökkentő, bármi, ami a gyülekezethez kötődik. Nem kell, hogy a legnagyobb pillanat legyen, csak bármi, hogy eszébe jut. Van-e ilyen? Mint például ez a sövényültetés, amit mondott, vagy bármi hasonló?
Nehéz, mert nagyon-nagyon sok élmény van. Ez a padláspakolás, ez például elképesztő volt. Tehát itt a patkánytetemektől, a nem tudom, szóval hihetetlen mennyiség. Szóval elkezdtük mi nagy mellénnyel, hogy mi a gyülekezet kitakarítjuk, de nem voltunk rá képesek, úgyhogy a börtönlelkész nagytiszteletű úr segítségével a börtönlakók segítettek, és hát meg nem mondom, hogy hány teherautónyi szemetet sikerült innen a padlásról összehoznunk, szóval ez valami elképesztő. De hát ugyanígy, amikor Pap Laci bácsinak a 40 éves pappá szentelését ünnepeltük, itt volt Dány József Esperes úr, és hát ugye én hódmezővásárhelyiként az ő idejövetelét, mert nagyon sok közös élményünk volt vele, valami hihetetlen felemelő érzésnek éltem meg, de az is nagyszerű volt, amikor elbúcsúztattuk innen, úgy tűnt, hogy a Kálvin téri gyülekezetbe megy Botár Éva lelkészasszony, és amikor visszatért, hát az valami hihetetlen, beragyogta az egész gyülekezeti életet, és igazából most az utolsó évek fejlődése, a fiatalok visszatérte, a gyerekek, azok mind az ő nevéhez kötődnek, és hát annyira egymásra találtak Gyatyán Péter tiszteletes úrral is, hogy szóval ez a folyamat, vagy mondjuk én modern szó, vagy flow, ez itt most nagyon megy, és nagyon tart, és ez ennek olyan jó dolog részese lenni.
Rénes Imrével, a Szeged Petőfi telepi gyülekezet főgondnokával beszélgetünk, aki először is, hogy gratuláljak, megkapta a Szegedi Kis István díjat az Egyházmegyétől. Mit jelent önnek, hogy elismerték most itt az Egyházmegyében a szolgálatát?
Mivel én tudtam, hogy ki Szegedi Kis István, sőt, ugye a munkásságát ismerve, ha annak idején, mikor a törökök, ugye 1526 kedvenc történelmi hobbim az Árpádház, és ott például ugye az első vagy Szent László királyunk egyik mondása jut eszembe, amikor azt mondta, hogy a világi hatalmat emberi gyarlóságok elkövetése nélkül nem lehet gyakorolni. Tehát ebben benne van ez a bilaterális lelki beállítottságunk. Én ezzel én mások emberi gyengeségeit is elfogadom. Hát ezek szerint a többi gyülekezeti tag is elfogadja az ez irányú gyengeségemet.
Aksz Károllyal beszélgetünk a következő percekben, aki annak az Aksz Károlynak az egyik gyermeke, aki a Szeged Petőfi telepi gyülekezetben volt lelkipásztor, és most itt volt ezen a hálaadó alkalmon, láthattunk gyerekkori képeket önről és a testvéréről és az édesapjáról. Milyen érzés önnek itt lenni évtizedekkel később, ahol felnőtt, itt van mögöttünk a parókia, itt van a templom?
Hát tény az, hogy én itt eszméltem, mert fél éves koromban költöztünk ide, és hát nyilván onnan nincsenek emlékeim, az első emlékeim innen vannak. Érdekes, izgalmas, de kicsi gyereknek nincsenek történelmi, meg filozófia, meg ilyesmi emlékei, inkább csak hangulatokra emlékszem, arra, hogy hol estem el a biciklivel, arra, hogy álltam a templom lépcsőn, és csöngettem a kis csöngőben, még hangozás közben, és mindenki megdicsér, hogy milyen aranyos kisfiú vagyok, aztán ma már látom, minden kisfiút mindenki megdicsér, úgyhogy...
De attól ön is aranyos volt.
Attól még valószínű, igen. Pont most mondták a beszédben, hogy ne versengjünk, tehát nem akarok ezzel versenyezni. Meg ilyesmi, meg hogy milyen csoki volt a kis gyerek csomagokban, amikor volt karácsony előtt, kaptunk itt a templomi alkalmon csomagokat, és így tovább. Tehát inkább ezek a... Itt ejtett el az apukám az óráját. Nem, tehát ilyen egész kicsi foszlányok. Itt tényleg itt mondta, ami elhangzott, azt tényleg itt álltam kint, amikor, de nem azon a képen történt, hanem egy esti alkalom, hogy ott van fönt Gagarin, és akkor fölnéztem, és úgy csináltam, mint aki látja, de persze, hogy nem láttam semmit az égen. Tehát ezek így előjönnek ilyenkor, és hát így jó érzés. Nem gondoltam, hogy én még ide visszajövök, de jó volt.
Hány éves volt, amikor elköltöztek innen?
Hát nem egészen 6. Ez úgy, nem mi volt, augusztus mondjuk, és akkor az anyukám sírt, és akkor mondtam, mi a baj, és mondta, hogy áthelyeznek minket Mezőtúra, és akkor el fogunk költözni. Első kérdésem az volt, hogy és Mezőtúron van-e villamos? Erre emlékszem, nem volt villamos, azóta sincs, és hát aztán december, mivel költöztünk december, tehát karácsonyon költöztünk oda, egy más, hát más lelkületű, kicsit nehezebben nyíló, kicsit... Elsőre idegebb. Aztán, hogyha az ember megnézi, nem volt az, nem ideg emberek azok, de elsőre sokkal idegebb környezetnek tűnt akkor az a Mezőtúr, az nehéz, nagyon nehéz volt, édesapának főleg.
És erre már nyilván jobban is emlékszik, hiszen innentől jönnek hát, jobban az emlékei.
Hát persze, nyilván a óvodó nagy csoportot, már ott végeztem. Általános iskola, stb. Gimnázium, én magam is ott dolgozom, ugyanabban a gimnáziumban, hogy jártam. Tehát nyilván sokkal, nagyságrendileg sok több emlék, de szerintem az, hogy az emberre mi történik 1-2-3-4-5 éves korában, az viszont elég komolyan. És ez pont itt azt mondtam, hogy ez olyan harmonikus nyugalomra emlékszem erre, lehet, hogy azért is, mert kisgyereknek minden olyan egyszerű, elhangzott a templomba, és most talán azért is, mert nagyon barátságos emberek voltak itt, és nagyon jó lelkű, úgy éreztem legalábbis gyerekként, hogy jó lelkűek. Meg az is, ez is eszembe jutott közben, hogy azok voltak az utolsó tévémentes évek, tehát és én szerencsém volt abban, hogy életem első 6 évében nem volt televíziónk, és ez állati jó, hogy ez az egész életében kisegített engem szerintem sok mindenben.
Hogy fogadták itt a gyülekezet tagjai?
Érdekes volt, mert ezért, nem tudom, 2-3-4 héttel, nem tudom, a keresett a lelkészasszony, hogy én vagyok-e, mert csak az édesapának csak a nevét látja, tehát nem tud sok mindent rólam, a nevét látja a jegyzőkönyvekben. És mondtam, hogy én vagyok, és kéne, hogy kép, akkor küldtem képeket, akkor még küldtem képeket, akkor én is elkezdtem keresgélni. Aztán azokat is beszkeneltem, írtam mellé, hogy Gagarin, meg írtam mellé, hogy nem tudom, ott a kapu hátul, meg hogy néz ki. Jaj, az most is úgy néz ki. Stb. Tehát mindenféleket, és meg, hogy édesanyám mit csinált, és akkor egy elég jó kis levelezés volt, és nagyon úgy tűnik, hogy nagyon... Borzasztóan örült, hogy itt vagyok. Tehát más nyilván nem ismerek. Tehát jó, egy-két ember lehet, hogy mondta, igen, én vagyok de hát ők nem nagyon emlékeznek. Aki velem egykorú, hát én 67 éves vagyok, a velem egykorúak akkor voltak óvodások. Tehát aki meg, mit tudom, 10 éve öregebb, az sem biztos, hogy Bonfilmát esetlen lád, hát az már 80 körül lehet, nem. Tehát nem, így nem reagáltak így, hogy te vagy az akkoracsi, nem reagáltak így, nyilván így nem.
Cirokné Botár Évával, a Szeged Petőfi telepi református gyülekezet egyik lelkészével folytatjuk a beszélgetést. Maradva a hálaadó istentisztelet tematikájánál, ott is ön beszélt főleg a gyülekezet történetéről. Nehéz néhány percben 75 évet összefoglalni, de most teszünk erre egy kísérletet. Mondhatjuk-e azt ön szerint, hogy tulajdonképpen a Petőfi telepi gyülekezetet Trianon hozta létre, vagy legalábbis a trianoni események hullámzása nyomán kellett, hogy létrejöjjön.
Igen, egyértelműen mondhatjuk, mert ez a városrész Szegednek Petőfi telep városrészéről van szó, amit 1949-ig Somogyi telepnek neveztek. Tulajdonképpen ez a városrész úgy jött létre, hogy Trianon után megindultak ide Magyarországra, az anyaországba, az elcsatolt részekről a magyar családok, és nagyon sokan idáig jutottak. Szeged egy nagy város, a határhoz legközelebb eső nagy város, és nagyon sokan itt telepedtek le. Jöttek a kis batyujukkal, nem volt nekik semmiük, és akkor kérvényezték a polgármestertől, hogy biztosítson számukra egy telket, ahol lakhatnának. És a városvezetés meghallgatta ezeknek az embereknek a kérését, itt több tízezer emberről volt szó, és helyt adott nekik, és úgy gondolták, hogy Szeged és Tápé között van egy ilyen mélyen fekvésű, abszolút semmiféle közművel nem létező, lápos, mocsaras, kötött talajú, tehát nem jó minőségű föld, de ez talán itt alkalmas lenne arra, hogy ezt a városrészt felparcellázzák, és itt biztosítottak számukra ezeknek az első telepeseknek letelepedési lehetőséget. 100 évre adták nekik a telket, és meghatározták, hogy ennek mennyi a bérleti díja.
Mikor merült fel a templomépítés? Tehát most gondolom, 1920-21-22 környékén vagyunk, vagy talán Trianon híre előtt is talán megindultak, menekültek 20 előtt, de hogy mondjuk ebben a néhány évben, és a templomépítés meg 27-8 körül merül fel?
Igen. Tehát a templomépítés gondolata az 1927-ben merül föl, akkor már földúzzadt annyira az itt lakó református népesség száma, hogy összefogva súlyuk lehetett a szavuknak. De ez egy csodálatos dolog, hogy 500 emberben az Úristen ezt egyszerre kimunkálta, hogy építsünk egy templomot. Ezek az emberek nagyon egyszerű körülmények között éltek. A mit eszünk holnap? Ez volt a legnagyobb problémájuk. De a lelki dolgokra mégis nagy hangsúlyt fektettek, és mégis fontos volt nekik, hogy legyen egy hely, ahova ők eljárhatnak imádkozni, és az élethez, az Úristentől kérjenek erőt. És így indult meg az egyházközségünknek a szervezése. Akkor még ez a terület az Újszegedi Református Egyházközséghez tartozott, és az Újszegedi Egyházközségből kezdték itt szervezni Somogyi telepen, akkor volt még Somogyi telep, ezt a templomépítés gondolatát. De érdekes volt az, hogy ez a közösség annyira erős volt, és egy akarattal rendelkezett, hogy aztán ők le is váltak az Újszegedi Egyházközségből, és önálló életet kezdett el élni ez az egyházközség. Ez pontosan úgy történt, hogy 27-ben elkezdtek gyűjteni a templomra, és gyűjtötték a téglákat, a pengőket, és 39-ben elkezdték építeni a templomot. 40. május 19-én az alapkövet rakták le. Ez 40, tehát 1940-ről van szó, a második világháborúban. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy még a rengeteg ember családi háza omlott össze, addig itt Petőfi telepen pedig az életre gondolnak, az életre indítja őket az Úristen, mert templomot építenek, nem is a maguk javára, hanem a maguk javára is, és az elkövetkezendő református nemzedék számára is. 1941. október 26-án ideiglenesen használatba vették a templomot. Ezt követően 7 évig folynak az Isten tiszteletek a templomban, de még mindig az Újszegedi Református Egyházközséghez tartozunk. A háború miatt szóba sem jöhetett. Az elválás, ugye nagyon nagy helyzetek voltak itt, többször volt Szegeden szőnyegbombázás, leírják a presbiteri jegyzőkönyvek, hogy az anyák a gyermekeiket nem merték elengedni hittanórára, iskolába, sehova. Tehát meg kellett várni, amíg valamennyire konszolidálódik a helyzet, és így a háború után 1948 végén vált önállóvá az egyházközségünk. Megalakult 16 presbiterrel, 2 pótpresbiterrel. Tehát ekkor már 7 éve voltak rendszeres istentiszteletek a templomban. Első lelkipásztor Szabados László volt, ő 5 évig szolgált a gyülekezetünkben, nagyon nagy munkát végzett, ő volt az, akinek a vezetésével a gyülekezet megvásárolta a templom szomszédságában álló eladóvá vált házat. Elég nagy adósságot zúdítottak a nyakukba, 20 ezer forintot kellett fölvenni kölcsönként, de így aztán lett az egyházközségnek parókiája. Szépen aztán törlesztették, 22 év után vált teljesen tehermentessé az ingatlan, akkor szállt az egyház nevére teljes egészében a parókia. Így van ez most is, 2 telkünk van, az egyiken van a templom, a második telken pedig ott van a parókia. Aztán még nem sok lelkipásztorunk volt, összesen 5 lelkipásztor szolgált itt eddig, Szabados László után Ax Károly, szolgált szintén 5 évig, majd Pap László, nagy tiszteletű úr 49 évig, és én az ő szolgálata után 2011-ben vettem át az egyházközségnek a vezetését, és az Úristen megáldott bennünket, mert a hatalmas munkába, a nagy aratásba adott nekünk egy másik szolgatársat is, 2019-ben Gyatyel Péter lelkipásztort, aki frissen végzett a teológián Debrecenben, és így most már ketten látjuk el az egyházközségben a szolgálatot.
Gyatyel Péterrel, a Szeged Petőfi Telepi Református Gyülekezet egyik lelkipásztorával beszélgetünk, és a hálaadó alkalmuknak az egyik része szólt a 75 éves fennállásról, a másik része, vagy egy harmadik része szól, az egyik része pedig arról, hogy az elmúlt 5 évben sok minden megújult itt fizikailag a gyülekezetükben. Mielőtt ezekről beszélnénk, nekem a legérdekesebb az volt, és ez apróságnak tűnhet, de szerintem ez üdítően jó ötlet volt. Meghívták azokat, akik fizikálisan dolgoztak a templomon, a villanyszerelőtől az Ácson át, az Esztergályosig mindenkit, és ami még ezen felül szerintem kiváló ötlet volt, hogy még egy Bibliát is ajándékoztak nekik. Honnan jött ez az ötlet? Meséljen erről először.
A templom felújítás felelősség. Egy templom felújításában és annak a környezetében részt venni felelősség. És azt tapasztaltuk meg a felújítás során, hogy azok a szakemberek, akik oda kerültek, hogy elvégezhetik a munkát, azok komolyan veszik azt, hogy nem egy családi otthont építenek, nem egy középületet, hanem egy templomot. És mind a munkájuk minősége, mind pedig az a fajta mentalitás, ahogy jelen voltak közöttünk, azok számunkra is visszajelzések voltak, hogy igen, Isten olyan embereket küldött közénk, akik valóban értik, hogy mit tesznek. És az, hogy meghívjuk őket és köszöntjük őket egy ajándékkal, az közös ötlet volt itt a szervezés kapcsán. A Bibliafig lelkipásztortársam javasolta, és én is abszolút támogattam, mert nagyon sokan közülük bár értették, hogy hol vannak, tudták, hogy mi történik, de mégsem ismerik a Szentírást, és szeretük volna ezt a lehetőséget kihasználni, hogy oda kerüljön a polcukra, az asztalukra a Szentírás, és ha még csak egy szép emlék van hozzá, de reméljük, hogy egyszer meg kinyitják és olvassák.
És azt nem állítom, akik itt voltunk, tudjuk, hogy minden mester elfogadta volna a meghívást, de sokan eljöttek. Meglepte önt, hogy eljöttek, vagy azt szerette volna, hogy mindenki eljöjjön, szóval hogy mennyire elégedett azzal, hogy eljöttek, átvették, itt voltak, a lehetőség ott van, hogy kinyissák ezt a Bibliát.
A reménységünk megvolt olyan szempontból, hogy mi annyi Bibliát készítettünk el, amennyi valóban szükséges, és szeretném majd arról intézkedni mindenkinek a kezébe is van, annak is, aki nem jött el. De természetesen voltak, akik visszajeleztek, hogy sajnos más elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni. Van, aki pedig nem jelzett, de gondoljuk, hogy van teendője. Ami viszont nagyon fontos azokról, akik itt voltak, hogy nagyon sokan vannak helyből, szomszéd utcából, akik saját felelősségüknek is érezték, hogy részt vegyenek ezekben a munkálatokban, és az utána való ünneplésben is, hogy abból is kivegyék a részüket. Ez külön jó volt számunkra, hogy több olyan Petőfi telepi, vagy éppen gyülekezeti tag volt, aki a felújításban, mint vállalkozó vett részt.
És akkor beszéljünk ezekről a munkákról. Kezdjük a templommal. Milyen munkákat sikerült elvégezni ezen a templomon most?
A templom felújítása kapcsolatosan egyértelműnek tűnt, hogy az elektromos hálózattal kezdenünk kell valamit, mivel sajnos a megfelelő tanúsítványokat már nem tudtuk beszerezni, nem tudtuk biztonságosan fenntartani a templom elektromos hálózatát, ezért ahhoz hozzá kellett nyúlni. Azt követően pedig a vésési más munkálatok miatt a belső festés az nagyon fontos volt. Ez volt a kiinduló pontunk. Ezt követte a jó hír, hogy a Magyarország kormánya támogatja a templom felújítási projektünket, így egy sokkal komplexebb felújítást tudtunk véghez vinni. Ez tartalmazta az elektromos hálózatnak a cseréjét, a falak javítását, belső festését. Sikerült a templomon belül egy mai kornak megfelelő vetítési technikát, illetve hangosítást kialakítani, és a templom külsővel kapcsolatosan pedig a korábbi régen kezelt fafelületeket le tudtuk kezelni, illetve ha kellett, javítani tudtuk. Az egyik leglátványosabb és gyülekezet szervezésileg legfontosabb építésjavítás pedig a templom előterét érinti, hiszen a felújítás kapcsán létre tudtunk hozni a templom előtt egy teret, ahol a templomból kilépve meg tudunk állni és egymással beszélgetésbe tudunk elegyedni, az istentiszteletet követően együtt tudunk maradni. Korábban egy egyszerű járda vezetett a templom ajtótól a templom kapuig. Ezt sokan kihasználták arra, hogy gyorsan hazamenjenek. De most, hogy az a tér kinyílt, lett két szép padunk, kényelmes helyen meg tudunk állni, újra és újra ott maradunk, fél órát, háromnegyed órát tudunk beszélgetni, és ez már az a hozadék a templom felújításnak, amit a gyülekezet építésben is örömmel tapasztalunk, hogy az emberek nem elrohannak, nem haza rohannak, hanem maradnak.
A templomkert is megújult, itt mi történt?
A templomkert, azt gondolom, hogy a gyülekezetnek a kapuja, a gyülekezetnek a cégére. Hogyha valaki elsétál a templom mellett, először a templomkertet látja meg. És korábban egy régi kerítésünk volt, amelyet a gyülekezet a saját lehetőségeihez képest javított, folyamatosan festett, de egyértelmű volt, hogy elöregedett. És azt összefogással az egyházkerülettel, egyházmegyével és a városrésszel fel tudtuk újítani, teljesen megújítottuk a kerítést, ahhoz kapcsolatos járdát. És ezzel együtt pedig folyamatosan az egyik presbiter testvérünknek köszönhetően, aki a egyházi feladatokat is ellátja, a kert szépült és szépült, a régi elhalt növényzet kikerült, helyre új növények kerültek, és szép, hivogató kert alakult ki, ahol a gyermekekkel táboridején, vagy éppen a fakultati fittan kapcsán együtt tudunk lenni, biztonsággal itt tudunk lenni.
És a parókia? Ott milyen változások történtek?
Így van, a parókia épület a templom mellett található egyből és egy régi vályogépület, de Istennek legyen hála érte, egy nagyon száraz épület és nagyon jó állapotú, azonban annak is az energetikai felújítása szükséges volt. Jelenleg nem parókiaként, hanem gyülekezeti házként használjuk, mert így szolgálja még inkább a gyülekezetnek az érdekeit, hogy a réteg alkalmainkat itt tudjuk akár párhuzamosan kettőt is megtartani. És ez a ház korábban egy nagyon pocsékoló konvektoros fűtéssel volt felszerelve, most pedig egy modern gázkazán felel a fűtésért, illetve szigetelésre is került az épület, és így már az elmúlt télen is megtapasztaltuk azt, hogy milyen sokat számít az, hogy most egy energetikailag felújított, megújított épületben vagyunk, hiszen a gyülekezet nem kis terhet rót volna az, hogyha a régi fűtéssel kellett a telet végigcsinálnunk.
Most itt a 75 év, háromnegyed évszázad mérföldkövénél állunk meg, nyilván gondol ilyenkor előre is egy lelkész. Mi lesz ezzel a gyülekezettel az alapításának 150. évfordulóján, mondjuk, hogyha megduplázzuk ezt a 75-öt? Vagy mit szeretne, hogy legyen majd? Nem hiszem, hogy akkor mi már beszélgetni fogunk, de utódaink.
Lesz egy kedves 105 éves nyugdíjas lelkipásztora a gyülekezetnek, komolyra fordítva a szó. Azt gondolom, hogy Szegednek ez a városrésze, ahol mi is vagyunk, illetve a ránk bizott 10 szegedi városrész, az egy abszolút fejlődő városrész, kertes házak vannak, tapasztaljuk, hogy nagyon sok család telepedik le. Az iskolákban újabb és újabb osztályok indulnak, illetve a ránk bizott szorvány területen is lakosság növekedés van. Ez feladatot jelent számunkra, reformátusoknak is, mert itt kell lennünk, jelen kell lennünk, fel kell mutatnunk az evangéliumot számunkra. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból feladat lesz 150 év múlva is, még 75 év múlva is, és ez az egyik. A másik pedig azt látjuk most a mindennapi szolgálatban, hogy a szorványainkban vannak olyan települések, Algyű, Múrahalom, ahol az a misszió, amit végzünk Jézus parancsa alapján, az eléri az embereket, megértik az evangéliumot, így abban reménykedek, hogy 75 év múlva már a Múrahalmi templom felépítésének sokadik évfordulóját fogják ünnepelni, illetve hogyha Algyűn vagy más városban is hasonlóképpen ünnepelhetnek majd, akkor én azt gondolom, hogy megérte az a szolgálat, amire Isten hívott el bennünket.